Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És megbeszéljük a hét eseményeit. Az események arra kényszerítettek minket, hogy két menetben, Józsa Mártával és Bolgár Györggyel először a tegnap történteket, a pénteken történteket beszéljük meg, amelyek az Egyesült Államokban voltak, és utána a megbeszéljük, ennek a megbeszéljüknek a második részében Berecz Anna és Magasházi Mónika csatlakozik még hozzánk, és ott az összes többi dolgot szóba hozzuk. Az, hogy mi történt pénteken, magyar idő szerint este Washingtonban, a Fehérházan, azt tudjuk. De mit gondoljunk a jövőről, a belátható közeli jövőről, hogyan folytatódhat ezek után mindaz, amiről akár ott is szó volt, meg amiről mi is beszélünk?
Én egy kicsit a múltra gondolok ilyenkor, főleg akkor, amikor arról volt szó még a Trump első választási kampányban, hogy mennyire intenzív az orosz befolyás, és minden, így tegnap este így az elém tárult, hogy felsorakozott azoknak az eseményeknek a tárháza, a romántól elkezdve bármeddig is, amikor nagyjából tudjuk, hogy az orosz befolyás nem a kezdett el építődni, és az, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen Putyin felmagasztolásává is minősíthető borzalmas történet volt, az lehet, hogy ezzel van összefüggés.
Hát már nincsen orosz beavatkozás. Az amerikai külügyminisztériumban közölték, hogy az oroszok már nem fenyegetnek ilyen kiber eszközökkel, az már csak Kína felől érkezik elsősorban. Úgyhogy az oroszokkal tényleg helyreállt a teljes barátság, amit ezen a sajtó értekezlet, amit nem követett tárgyalás, és nem előzött meg tárgyalás Washingtonban főleg. Tehát ezzel kezdték egészen rendhagyó módon, ezzel is végezték. Ott Trump azt mondta meg, egy kérdésre válaszolva, hogy mikor beszélt legutóbb Putyin orosz elnökkel, azt mondta, hogy egy pár napja, két napja, és milyen hangulatban, hát elmondta Putyin, hogy szegény Oroszországot, és őt mennyi fals hírrel, mennyi kacsával, mennyi igazságtalansággal vádolták, és hát az ember csak nézett, hogy miről beszél, hogy Putyin, a szegény Putyin, akit annyi mindennel támadott ez a világ, benne az Egyesült Államok, és Trump ezt mélységesen megérti. Hát nem csodálom, hogy ez következett, ami következett, nem ez volt talán a mélypont, mert sok mélypont volt, de ez önmagában jelzi, hogy milyen az orosz-amerikai viszony.
Az európai vezetők jelentős része, nyugati vezetők jelentős része szóban, Facebook vagy nem tudom milyen kommentben kiállt Ukrajna mellett. Zelenszky mostanában érkezik Angliába, ugye a brit miniszterelnök az úgy fest, hogy azért támogatja a Ukrajna szabadságharcát. De mennyire lesz, tud Európa egységes lenni, erős lenni, és azt a támogatást legalább részben megadni Ukrajnának, amelyet eddig az Egyesült Államok adott?
Hát, hogy ki fogja blokkolni, ezt úgy is tudjuk. Én most nem emlékszem, hogy Fico mondott-e valamit az egészre, de gyakorlatilag egész Európa kiállt Zelenszky mellett ebben az ügyben.
Mínusz Orbán Viktor, ugye Mínusz arra Orbán célzol, Viktor, természetesen, igen. Aki rögtön egy levelet intézett a Brüsszelhez, hogy vétózzák meg. És
meg a további támogatásokat. Külügyminisztere pedig közölte, hogy az elmúlt 3 év legnagyszerűbb pillanata volt ez a tegnapi. Hát szóval ilyen, ez még Trumpnál is mélyebben van, azt kell mondanom. Őszintén szólva, ez csak egy kitérő, mert végül is Magyarországon élünk egyelőre, remélem fennmarad, bár ugye Magyar Péter elég jól lát, hogy nem szeretnénk az első közös amerikai-orosz gyarmattá válni. Szóval, de hogy Magyarország milyen helyzetbe kerül, hogy Orbánnak miért kell ezért tapsolnia, miért kell emellett kiállnia, ez egyszerűen felfoghatatlan, ugyanis az történik, amit Trump akar, és esetleg sikerül megcsinálni a Putyinnal, vagyis Ukrajna eltörlését a föld színéről, akkor éppen az szűnik meg, amit Orbán gyakorlatilag évek óta mond. Borzasztó az is, hogy ez a terület, ez egy ütköző állam, de megszűnik ütköző államnak lenni, mert nem fog ütközni Oroszországgal. Mi ebben a magyar haszon? Mi ebben Orbán Viktor haszna? A személyeset még el tudom képzelni, de a magyar hasznot nem.
Szóval a kérdés az, hogy az európai országok, amelyekben azért elég komoly gazdasági potenciál vannak, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, szóval mit tudnak csinálni?
Hát meg a csatolódó Anglia is, mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy egy atomhatalom van az Európai Unióban, az Franciaország, de úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben Anglia valamilyen szinten igyekszik, hogy Nagy-Britannia visszacsatolódni az európai egységhez. Nem csoda, hát háborús veszély van.
Hogy mit tud csinálni Európa? Hát valamennyi támogatást biztos tud adni, talán többet is az eddiginél, nem csak anyagit, hanem katonait is. Azért vannak olyan német Taurus rakéták, amelyeket a Scholz kormány nem volt hajlandó odaadni Ukrajnának. Lehet, hogy az új kormány igen. De attól tartok, hogy ez csak néhány hónapra lesz elég. Nem azért, mert feltétlenül kifogynak a készletek, hanem egyrészt azért, mert a katonai támogatás alapvetően mégiscsak az Egyesült Államoktól jött. Ez most gyakorlatilag le fog állni, ez szinte biztos. És mert az is, ami a fegyverek működtetéséhez, az egész védekezéshez kell, hát például ez a Musk-féle az űrállomásra, igen, hogy
vagy Starlink.
Igen, ez a Starlink nevű kapcsolat, hogy hogyan lehet ebben a mai világban átlátni a hadi helyzetet, a világot, a világűrt, a csapatok mozgását, a drónok mozgását, és mi lesz a légvédelemmel? Hát azért ez alapvetően egy amerikai szisztémára épült, korszerű amerikai légvédelmi eszközökre. Ha ezek megszűnnek, meddig lehet védekezni?
És ez még csak az egyik helyszín a világpolitikában, mert kétség kívül az egyik legfontosabb, amelyik ezt nagyon hozzányúlt. Most nyilván nevezhetnénk a gázai rivierát is egy külpolitikai statementnek, de hát nyilvánvalóan nem az. De ez egy nagy kérdés, ugyanak az is egy kérdés, hogy esetleg Kína és Európa elkezd együttműködni, mert erre vonatkozóan is vannak elemzések, de alapvetően mégiscsak a háborús helyzet eszkalálódása a fő témája szerintem a közelgő nem egy és nem kettő európai csúcsnak.
Azért láttuk, hogy itt elég nagy kacskaringókat vesznek a történtek az elmúlt napokban. Valamiképpen konszolidálódhat az ukrán-amerikai Egyesült Államokbeli kapcsolat ezek után, ami történt. Ugye azért Zelenszky elnök a történtek után péntek este egy viszonylag békülékeny hangú nyilatkozatot adott ki, tehát azt mondta, hogy nagyon köszöni az eddigi támogatásokat, de természetesen miután az oroszok minden ígéretüket eddig megsértették, talán azt mondja, hogy 25-ször eddig, erős biztonsági garanciák kellnek, hogy igazi béke legyen.
Hát erre mondta Trump, hogy biztonsági garanciák, tehát az egész megállapodásnak csak a 2%-a lehet. Hát az a biztonság, hogyha aláírjátok velünk ezt a nyersanyag kitermelési megállapodást, és akkor ott fúrunk, és kitermeljük ezeket, és ez önmagában már biztonságot ad, és utána már be lehet fejezni ezt a értelmetlen háborút, mintha Orbán Viktort hallottam volna beszélni, nem tudom, ki olvassa kinek a beszédét, de a lényeg az, hogy semmi biztonsági garancia, nem csodálom, hogy szegény Zelenszky egyre idegesebb lett, mert ott a képébe mondták, hogy nem vagy elég hálás azért, amit kaptál, és nem kapsz biztonsági garanciákat. Majd mi ezt, mint egy üzleti megállapodást elintézzük az oroszokkal. Hát, hogyha Trump így gondolkodik, már pedig így gondolkodik, annak ellenére, hogy senki nem látta ezt jönni, ezt a tegnapi borzalmat, de így gondolkodik, azt tudjuk, hogy én vagyok a legerősebb ebben az osztályban, bejövök, berúgom az ajtót, mindenkit megfélemlítek, minden gyereket, mindenkinek kiosztok egy-két frászt, és még igaza van, mert az Egyesült Államok a legerősebb katonailag és gazdaságilag a világon, de ő úgy képzeli a világ biztonságát, és Amerika újra nagyjá tételét, vagy még nagyobbá tételét, hogy majd akkor mindent elintézek, Putyinnal kezet fogok, Xi Jinpinggel kezet fogok, akkor ez biztos, hogy nem fog menni, ez katasztrófához fog vezetni, és elsősorban nem csak Ukrajna, hanem Európa kárára.
Köszönöm szépen József Mátának és Bolgár Györgynek, és akkor folytatjuk a hét eseményeinek megbeszélését most már Berec Annával és Magasházi Mónikával.
Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Megbeszéljük a hét eseményeit Berec Anna kollégánkkal, Magasházi Mónika aktivistával és Bolgár Györgyel, Dési János vagyok. Ez csak egy olyan szép történet. Nyilván hallottátok, hogy személyi jövedelem adó kedvezményt ígér a kormányzat a 2, 3, 4 és több gyermekes anyák számára.
Örökre.
Örökre. Ráadásul beszéltünk ebben a műsorban is arról, hogy kicsit még kidolgozatlan ez a terv, de ez ebből a szempontból most mindegy is, és talán a G7-es kollégáink arra hívták fel a figyelmet egy szemléletes példával, hogy ez hogy működhet. Schmidt Mária családi cégének tavaly 30 milliárd forintos nyeresége volt, jelentős részben szerintem állami pénzekből, de ez egy másik kérdés. Rá 20 milliárd jutott, bár ennyi osztalék, amit kivettek a cégből, ezért 3 milliárd forint esziát kellett tavaly fizetnie. Hogyha elér az ő korcsoportjába is az a szabály, hogy a két gyermekes anyáknak sem kell SZIA-t fizetni, ez talán 2029, addig el lehet élni a 17 milliárd maradékból is, akkor már is megspórol legalább 3 milliárd forintot, hogyha persze ezek a számok maradnának. Szóval ez csak azt mutatja, hogy akinek nagyon sok van, annak ez nagyon sokat jelent, aki keveset keres, annak meg lehet, hogy semmit sem.
De észbe kaptak közben, mert aztán úgy módosították, hogy csak a munkajövedelmekre vonatkozik, vagyis osztalékra nem. Bár az is SZIA, de arra nem fog kiterjedni.
Szomorú vagyok. Én azért már előre látom,
még Schmidt várja.
Én már előre látom, hogy azért sokan, akik osztalékból élnek jobban, mint a fizetésükből, azok ki fognak találni valami trükköt erre az osztalékra. De egyet szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy ugye szerintem ezt a példát rosszként hozták fel, mert ugye még ha személyi jövedelemadó lenne is, amit ő megspórol, ő neki ugye már két felnevelt gyereke van.
Az beleszámít. Arra
nem. De akkor én is. Te is. Bocsánat.
Hát te is. Világos. Hát ez az.
Akkor én is. Hát komolyan.
Itt adjuk át rögtön a borítékot, vagy megvárod, mi kimzik.
Na én azért megvárom a 27-et, mert ugye...
Bocsánat, de lehet, hogy te nyugdíjat kapsz, és abból már nincs a széje.
Abból már nincs, de akkor inkább hajlandó lennék még dolgozni. És akkor lehet, hogy akkor járna. De ez egy butaság. Ez nem létezik, hogy megvalósul. Először is a két gyerekesekre csak 27-től vonatkoznak. 27 már.
Mármint, hogy abban a korcsoportban. 26-tól kezdik el 40 éves korig.
De csak a három gyerekesekre. Utána jönnek a két gyerekesek. Nem.
25.
Az a most.
Igen, 25 októberétől elkezdik a három gyerekeseknél. Ott mindenkire vonatkozik, a két gyerekeseknél kezdik 26-ban, de csak a 40 éves korig bezárólag, tehát 15-től, nem tudom mikortól, amikor elkezd dolgozni, és már gyereke is van, akkor nem fizet 40 éves koráig. Egész életében személyi jövedelemadót, majd így mennek föl 10 évenként, és elérnek aztán mondjuk 27-28-ban, nem tudom mikor, 29-ben, odáig, ahol te tartasz.
Na most látod, hogy már eddig mennyi mindent nem tudunk, és mennyi minden kétes még. Hát még 26-ig még annyi minden megváltozhat. De a választásokig biztos nem. Mert ez az egész arra megy.
Mondjuk a legjobb, hogyha nem kell nekik kifizetni, ellenben sokat lehet rá hivatkozni. Nem? Az a legolcsóbb.
És ráadásul, mivel hogy te is mondtad, ugye, hogy az jár jól, aki jól keres, mert annak van sok adózni valója, egy minimál béres, az hiába adózik szegényként, mert akkor is keveset persze adózik, úgyhogy ezzel a középosztályra céloznak. A viszonylag gazdag középosztályra.
Hát mindenkinek megvan az ára, van, aki 2 kiló krumpliért vehető meg, gondolják ők, van, aki egy nagyobb SZIA jóváírásért.
Igen. És azt már lehet tudni, hogy ez miből lesz majd fedezve? Hogy
hát ez a mínuszos költségvetésben.
Igen, erre kérdeznék, hogy ez, vagy abban reménykednek talán, hogy ugye majd azt az adó, ami megtakarítás lesz, azt majd elköltik az emberek, és akkor majd az ÁFA-ból az visszajön nekik, mert ugye megugrik a fogyasztás.
De abból se jön vissza.
Nyilván majd a nyugdíjasoknak a káposztáját majd le kell vonni, amit visszafizetnek, tehát van itt azért probléma, meg kérdés, de én is azzal értem, hogy egy családi pótlékhoz kéne már könyörgöm hozzányúlni, tehát a gyerek az gyerek. Tehát most... Ez így teljesen igazságtalan, így ez a rendszer.
Ahogy Ferge Zsuzsa mondta, perverz újraelosztás, hiszen a relatíve szegényebbek finanszírozzák a relatíve.
Hát és mindig is így volt. És hát mindig igen, is igen, így volt, igen. És így lesz, figyeljétek meg.
A gyerektelenek finanszírozzák meg ezt a konstrukciót, akik nem akarnak vállalni, nem vállalnak, és ugye egyre több statisztika jön ki, meg egyre több olyan kutatás lát napvilágot, hogy nagyon nem is szeretnének, sőt, egyre jobban kitolódik ez az életkor, amikor a nők gyereket vállalnak.
Mindig van egy, mondjuk az egy vita kérdés, hogy a gyerek nevelés költségeiben részt kell-e valahogy venni a társadalomnak. Lehet minden mellett érvelni. Ugye először úgy jön, hogy majd akkor biztos több gyerek születik, hogyha anyagilag könnyebbé teszik a gyerekek felnevelését, már pénzügyileg, anyagilag, de hát erre semmi el nem utal, hogy ez így
működne. Próbálkozás volt, és soha nem bizonyosodott be, hogy ez valóban
megrendített. Egyedül a családi pótlékról bizonyosodott be, hogy a családi pótlékért egyre több szegény ember vállal a gyereket. Mert egy viszonylag gazdag ember, te például nem vagy viszonylag gazdag, meg én sem. De mi nem azért szültünk gyereket, mert valamit kaptunk érte, hanem azért, mert szerettünk volna két gyereket.
Így van.
És eszünkben nem jutott, hogy Jézus bárjám, ez mennyibe fog kerülni felnevelni.
Szerintem annak se jutott eszébe, akinek sok gyereke van, és szeretik ezt a ilyen előítélet. Biztos azért van olyan sok gyereke, hogy a... Mennyi most a családi pótlék? 22?
De, hogy is
13
ezer.
Több gyereknél van 16.
De ugye attól is függ, hogy egyedül neveli az ember, nem, ott van egy kis eltérés.
Tehát mondjuk egyszer elmész bevásárolni szerényen.
De egyébként ide kapcsolódik a mai KSH jelentés. Ezt nem tudom, hogy olvastátok.
Nem, még nem.
Ez ma jött ki, hogy KSH adatok, hogy minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a januári. Most az idén januárit nézték meg, így visszamenőleg. Az elhunytak száma pedig a COVID idején volt hasonló, mint most. És azt írják, hogy 20%-kal gyorsult a népesség fogyás.
Igen,
hát annyival többen haltak meg, mint amennyien
születtek. Tehát nagyon sokan haltak meg, és nagyon kevesen születtek, tehát annyira nyílik az olló szét, hogy ez most ilyen 20%-ot mutat már a népesség fogyásban. Ez mai adat épp, most, mikor indultam ide, akkor jött ki, akkor láttam.
Visszatérve erre az adóelengedési tervre, ugye nyilvánvaló, hogy ezzel választásokat akar nyerni, és a középosztályokban, vagy a középosztályban látszódott meg leginkább a Magyar Péter és pártjának népszerűség növekedése, illetve a Fidesz térvesztése. Ezért aztán ezt a közeget próbálják megfogni, visszacsalogatni. A legalsó rétegeknél furcsa módon, bár ők a legszegényebbek, ott nagyjából stabil a Fidesz támogatottsága.
Ezt sosem fogom megérteni.
Igen, mert nincs más, akitől bármit várhatnak. Igen. Csak a legfelsőbb főnöktől, a vezértől, a jó akaromtól, a királytól várhatnak valamit, ezért aztán így is viszonyulnak hozzá. De ez egy másik kérdés volna, az a lényege ennek a nagymértékű és 1000 milliárdban mérhető adóelengedésnek, hogy megpróbálnak ezzel üzenni ennek a választói rétegnek, nem vagytok elfelejtve, gyertek vissza, látjátok, minden rendben, tudunk titeket támogatni, és akkor visszaállhat a régi rend. 1, 2. Ott van az a demográfiai megfontolás, hogy hát igen, próbálkoztunk különböző anyagi kedvezményekkel, családi kedvezményekkel, azok is viszonylag nagyok voltak, csak az infláció elvitte a jó részét, és néhány évre sikerült is följebb tornászni a születésszámokat.
Egy picit.
Hát egy picit, de azért valamennyire sikerült. Igaz, hogyha összehasonlítjuk a térség egyéb államaival, ahol nem vezettek be, vagy messze nem ilyen mértékű támogatást vezettek be az elmúlt mondjuk évtizedben, ott is elkezdett növekedni itt Európában a születésszám, de messze nem annyira, hogy ezzel például a népesség fenntartható legyen. 1,5-1,6 maximum idáig ment föl a 100, vagy ez a bizonyos termékenységi mutató, hogy hány gyereket vállal, vagy hány gyereket szül egy anya. És ez most az elmúlt években elkezdett visszamenni, most megint 1,3 körül van, nagyjából ott, ahol 2010-11-ben elkezdték a nagy erőnk csináljunk valamit a születésszámokkal. Tehát ez egy másik próbálkozás, én nem mondom, hogy teljesen eredménytelen volt az eddigi, de azt mutatja az elmúlt egy évtized, lassan másfél, hogy csak átmeneti javulást lehet elérni. Erre mondják azt, hogy az átmeneti javulás is valami, hiszen, ahogy a Fidesz dikció mostanában üzeni nekünk, ha nem vezettük volna be ezeket az intézkedéseket, 200 000-rel kevesebb gyereklen létezne, élne most.
És ezt könnyű mondani, mert nem tudjuk, azt mondhatna 400-at is
lehet mondani.
Tök mindegy, az ingyért.
Mert azt se tudjuk, hogy ha csökkent volna valóban, hogyha nem lettek volna kedvezmények, vagy elkezdett volna növekedni, mert volt egy 7 éves konjunktúra, és az emberek biztonsági érzetét, akár gyerekvállalási hajlandóságát is, alapvetően nyilván az befolyásolja, hogy biztonságban érzik-e igen. magukat. Úgy érzik, hogy látnak előre egy évet, kettőt, ötöt, és ha igen, és ez akkor
nem csak
legyen gyerek.
Sokszor zavaros magyar viszonyoktól függ, hanem hát ami az egész világban történik, ezt megértem, hogy aki most áll gyerekvállalás környékén, végig gondolja, hogy hány gyereket akar, vagy mer, igen. vagy szeretne.
Hát egyáltalán itt akarja Magyarországon.
Hát arról nem is beszélve.
Az még következő kérdés.
Valószínűleg ebben a alacsony számban benne van az is, hogy nem kevés
nincs,
gyerek.
Nem itt születnek meg.
Na és a harmadik célja azon kívül, hogy visszacsábítsa a választókat, az elmenekült, vagy elment, vagy tétovázó választókat, az az, hogy beszorítsa egy sarokba Magyar Pétert. Nem csak ezzel, majd még beszélünk nyilván másról is, de ez az egyik tipikus módszer, hogy na, kitesszük a lapjainkat az asztalra, látjátok, 1000 milliárd ennek, ennyi 100 milliárd annak, amennyi 100 milliárd amannak, te mit tudsz ezzel, öcsi, kezdeni, vagy kicsi, hogy aktualizáljam. Te tudsz ennyit ígérni? Hát elvileg ellenzékből lehet a legtöbbet ígérni, de erre igazán nincs elfogadható válasz, mert legfeljebb azt lehet mondani, hogy jó, ti elengeditek a gyerekes nőknek a személyi jövedelemadóját, én elengedem mindenkiét, de akkor mindent elengedünk, a gyeplőt is. Szóval be van szorítva, és nem arról beszélünk most már második hete, hogy mit ajánl Magyar Péter, mit csinál Magyar Péter, mit mond Magyar Péter, hanem arról, hogy Orbán Viktor milyen nagylelkű ajánlatokat tesz.
Nem csak erről beszélünk, itt van ez a kalocsai szörny történet. Ugye két dolgot tudunk, de és nem tudjuk az összefüggést persze egész biztosan közt. Az egyik az, hogy Kalocsán megszűnt a kórházban a gyermekellátás. A másik az, hogy egy kisgyereket kisgyereknek Kalocsán, azt hiszem Krupja, ha jól emlékszem, Krupgyanúval orvoshoz viszik, és azt mondják neki, hogy tessék átvinni Bajára, nem éli meg a másnapot. Ugye megint ez is, hogy nem tudjuk persze, hogy mi van, hogyha Kalocsán van még gyerekosztály, és nem kell Bajára vinni. Hát minden esetre hát egészen elképesztő a történet, akárhogy is volt, és akármilyen szomorú is, és tudjuk, hogy sajnos nem minden beteget lehet mindig meggyógyítani, bár speciál klubba talán nem kéne a 21. században már meghalni.
Sőt, hát egyáltalán az sem biztos, hogy kórházba kéne kezelni egy klubos gyereket. Hát nagyon-nagyon sok gyerek van, sajnos családilag érintett vagyok, úgyhogy pontosan tudom. Nem feltétlenül kell kórházba vinni egy gyereket, hogyha lenne egy normális gyermeki járó betegellátás, ott bőven meg tudnák ezt a dolgot oldani.
Hát az esetek nagy részében lehet, hogy vannak azért igen súlyos esetek, nem tudom. De.
Igen, most viszont, ha annyira súlyos az eset, akkor nem tudom elképzelni, hogy Kalocsáról azt mondják, hogy menjenek Bajára.
Hát a visszakövetkezhető súlyos az eset, hiszen a beteg nem élte túl az
ügyet. Lehet, hogy pont tehát azért, mert elküldték Bajára.
Például igen. Ez is lehet, igen. Igen.
És ez nem egyedi eset, nem egyedi eset. Az, hogy ezt éppen fölplankolta a sajtó, az egy dolog. De hát az ország számtalan helyén szűnnek meg sorban nem csak gyermekellátások, hanem szív- és érrendszeri, sztrók, stb. Tehát kifejezetten halálos betegségek ellátása.
Hetente jönnek hírek, hogy itt-ott megszűntek kórházakba ellátások.
Így van.
És megszűnt,
ez a borzasztó,
nincs mit csinálni.
Hogy ez egyáltalán nem egyedi eset.
Igen.
De hogy mit lehetne vele kezdeni, azt persze nem tudjuk. Na itt van terepe vagy esélye Magyar Péternek, részben azzal, hogy kórházakba jár, megmutatja, hogy milyen állapotok vannak, milyen körülmények.
De mennyire megoldást nem tud... hogy tud kínálni?
Megoldás nyilván majd következő lépésekben tud kínálni. Hát annyit már megígért, hogy körülbelül 500 milliárd forinttal évente többet fog költeni az egészségügyre. Konkrétumnak ez is valami, hogy ebből lenne Kalocsán a kórházban gyerekellátás, azt nem tudni.
Egyébként nem is mert biztos, lehet, hogy kell.
Lehet, hogy orvos hiány miatt.
Igen, mert lehet, hogy orvos szintén most.
Hiány miatt.
Igen, de az is lehet, hogy az a kórházi béremelés, amit a COVID miatti pánikban a kormány adott az orvosoknak, az legalább jelentős részben értékét vesztette. Már nem olyan nagy, mint ami volt. Lehet, hogy már nem elég arra, hogy itt tartsa az orvosokat, hanem megint elkezdődik valamilyen fajta kifarolás az állami egészségügyi rendszerből, vagy külföldre, vagy a magánegészségügybe. Ha ez így van, persze erre nem lehet egymondatos Magyar Péterféle ellentervet ajánlani, mert egy mondatban nem lehet mindent megváltoztatni és mindent belefoglalni. Tehát egy olyan konkrét egészségügyi átalakítás kellene, nyilván a reform szót megpróbálja nem, majd elkerülni, nem, mert az szabad. A reform az az öngyilkossággal lenne egyenlő, reformot nem szabad végrehajtani.
Szegény Széchenyi, ha ezt megtudja.
Igen, amikor Molnár Lajosnak volt egy egészségügyi reformja, akkor a Fidesz végigordította az országot valamilyen hódmezővásárhelyi. Igen, de hódmezővásárhelyi kórházban valaki valamiért meghalt. Az egészségügyi reform első halálos áldozatát most nyilván többet lehetne, csak ezért a reformot kerülni kell. De hogy nagyszabású átalakítás kellene, az biztos, szerintem ez belefér magyar programjába is, és ilyenekben van tere, esélye, lehetősége, hogy az emberek azt mondják, hogy tényleg elég volt ebből a disznóságból, jöjjön valaki más.
Berec Anna, Magasházi Monika, Bolgár György, velük beszéljük meg a hét eseményeit, Dési János vagyok. Ugye most előkerült, hogy a volt vezérkari főnöknek 1 milliárd forintért építettek a honvédelmi miniszter költségére, akkor lehet, hogy ez is benne van a 1,5%-os kiadásban.
Lehet, hogy nagyon jól védhető az a villa.
A szivarszobá felől támadjunk inkább, vagy a jacuzzi felől, vagy a csapataink szálljanak harcba a moziteremnél. És azért azt jó tudni, hogy tehát Cinege Lajost izélgették az Endrődi, nem tudom, Sándor utcai házik, pár éve elmentem, megnéztem, hogy melyik sufni, az körülbelül ma már úgy néz ki. Na, hát a történet ugye csak azért került elő, mert hogy ez a volt vezérkari főnök megjelent a Tisza pártnak a múltheti gyűlésén. Egyébként sose tudtuk volna meg, hogy miket vesznek a honvédelmi költség címén, ezek szerint a honvédség vezetőinek, hát nem biztos, hogy csak a vezérkari főnököknek.
De állítólag nem is lakott benne. Szóval nagyon ellenmondásosak a hírek.
Nem az övé, a lényeg, hogy nem az övé.
Nagyon rövid ideig, a lakott is nagyon rövid ideig.
Szóval ő volt a vezérkari főnök, mikor építették talán.
Még az is lehet, hogy az ő igényei is benne vannak. Nem kétlem, hogy megkérdezték őt is, hogy tábornok úr, akkor mit szeretne ide,
kellem mi legyen.
De ettől függően lehet, hogy luxus igényei vannak az altábornagynak. Nem tudom. De azért a fő felelősség mégsem az övé, hanem azé, aki erre engedélyt adott, aki odaadta a pénzt, aki azt mondta, hogy a mindenkori vezérkari főnöknek legyen egy ilyen majdnem 1 milliárdos luxusvillája. Miért is? Ki és hogyan merészeli ezt megcsinálni? Miért? Milyen alapon?
És ez mindez senkit nem zavar, már a hatalomban, egészen addig, amíg egy konkurens párt rendezvényén meg nem jelenik, és azt hiszik, ugye azt nem tudom, hogy jól hiszik, vagy rosszul, hogy ezzel behonesztálni lehet.
Sőt, azóta már a feleségét is kirúgták.
Tényleg?
Igen.
Ja, az a kirúgást említik. Ez a
kirúgás csak a Ruszin Szendinél maradva egy percre még, hogy ebből is látszik, ebből az ügyből, ebből a villaügyből, és mindabból, amit elkezdtek ráhordani, hogy ez nagyon megrázta a Fideszt. Magyar Péter távozása után ez rázta meg leginkább. Nagyon sok mindenben ütötték, vágták az elmúlt jó fél évben, 3/4 évben Magyar Pétert és a Tiszát, de hogy a Fidesz legközelebbi, legmagasabb szintű embereiből, még ha nem pártag is, valaki odaálljon, vállalja ezt.
De kirúgták, hát a Fidesz rúgta ki.
Hát az állásából kirúgták, igen, de aztán alkalmazták mindenféle, ugye kirúgták a most már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet.
150 000 forintért, hát jó pénzek a tanítá a felsőoktatásban, annyiért dolgozott.
De még csomó más helyen is nyilván, nem tudom pontosan miből élt, fogalmam sincs, az is lehet, hogy olyan nyugdíja van egy volt vezérkari főnöknek, hogy nem kell sehova menni, sem éves, igen, de biztos, hogy meg tud élni.
Reméljük.
De kirúgták, nem tudjuk ennek sem az okát, ez is érdekes volna. Most arra célozgatnak, hogy ott az ukránokkal paktált le, meg ki tudja, milyen más véleményt képviselt, mint a kormányi.
Egész jó járt, mert amikor Tuhacseszkét kirúgták, hogy a németekkel paktál, akkor ki is végezték.
Igen, így van. Hát, ebből látszik, hogy nem vagyunk mi olyanok. Szóval ez nagyon megrázta őket, és nem is szüntetik a tüzet egy pillanatra sem. Valahogy nyilvánvalóan el akarnak rettenteni mindenkit, akinek köze van a Fideszhez, hogy folytassa az átállást.
Van ugye ennek egy másik, hát ilyen népies magyarázata, hogy van arra kacsingatás, hogyha itten felerősödnek az ellenzéki mozgalmak, akkor valamiféle katonai, rendőri, nem tudom milyen erővel majd kicsit meg lehetne rendszabályozni a népeket, és hát egy volt vezérkari főnök egy a katonák körében népszerű vezető átállása azért gyengíti ezt a pozíciót. Mondanám azt, hogyha nem gondolnám azt, hogy bármire mi azt gondoltuk, hogy ez nem fordulhat elő, előfordult, hogy ilyen azért csak-csak nem, de azért árnyalja ezt a hírt, hogy állítólag Bosznia-Hercegovinában véletlenül éppen gyakorlatozik 70 vagy 300 magyar tekes, amikor Milovan Dodik ott a szerb entitás vezetőjét le akarják tartóztatni.
Szerbek 300-at mondtak itthon, amikor a Vadai rákérdezett, 70-et vallottak be, úgyhogy most...
Jó, de inkább
ez elég.
De mit keres ott?
Mit keres ott?
Fogalmam sincs, hogy mit keres ott magyar tekes.
Hát kiképeznek hős boszniai szerb rendőröket, katonákat, terrorállító komandosok?
Ez egy nem egy olyan része világnak, ahol még nem is olyan nagyon régen háború volt, tehát akik ott katonák, azok találkozhatnak olyan idősebbekkel, akik effektíve szomorú, de háborúba vettek részt. Míg felteszem, a magyar tekkesek inkább ilyen békeharcosok.
Hát persze ez a világ, illetve Európa egyik legveszélyesebb területe. Persze háború folyik Ukrajnában, úgyhogy ezt ne felejtsük el, ahhoz még nem hasonlítható. De azért ez a bizonyos Balkán, mint lőporos hordó, ez ma is bizonyos szempontból így igaz, és Bosznia-Hercegovina sajnos egy olyan példa, hogy ideiglenesen sikerült békét és valamilyen status quo-t teremteni az amerikaiak segítségével. Na ezt a status quo-t próbálja felrúgni most már évek óta ez a bizonyos Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke,
aki
elítéltek.
Aki puszi haverja Orbán Viktornak.
A legszorosabb baráti kör.
Igen.
Tehát amikor elítélte egy boszniai bíróság egy év letöltendő börtönre, még nem jöttek volna érte, hogy vigyék a börtönbe, mert ez csak elsőfokú ítélet, de lehet, hogy ő már ettől tartott, és ezért jelentette, hogy 300 magyar tekes érkezett. Lehet, hogy csak 70 volt, és ő azért mondta, hogy 300, hogy nem merjetek idejönni, mert 300 azért az már komoly erő, nem tudjuk ezt sem, de valószínűleg attól tart, hogy őt beviszik, és akkor megpróbálja a saját erőit mozgósítani, hogy adott esetben ellenálljanak és megvédjék őt. Ha ez így történne, és Bosznia-Hercegovina esne szét darabjaira, hát akkor nem tudom, milyen zavarosban fog halászni Orbán Viktor, de szokott, és megpróbálja a helyét biztosítani.
Igen. Hát ugye az egész jugoszláv háborúnak a Daytoni egyezmény vetett véget. Nem?
De.
Ez azt jelenti, hogy a Daytoni egyezmény, ami egyébként nagyjából konszenzuson alapult, ez a Milorad Dodik ezzel a boszniai szerb köztársaságával már eleve föl akarja borítani. Tehát, szóval már itt nem stimmel valami. És én attól tartok, hogy ha van is ott tekes, vagy nincs is ott tekes, ha netalántán valami problémát érzékelne Dodik, akkor majd Magyarországtól menedékjogot kér.
Szerintem Belgrád jobba esik.
Szerbiától.
Szerintem Belgrád jobba esik, és ott kisebb a nyelvi probléma.
De ehhez még Amerikának is lesz két szava. Az biztos. Az egész
hát egyelőre volt is egy szava, ugye a Trump kormányzat ügyminisztériumának, amelyik támogatásáról biztosította ezt az ítéletet. Tehát nem arra,
az
nem
ítéletet, az, és hát nem a Dodikot.
Nem, így van, pontosan.
Így igen. Van.
Tehát nem azt mondta, hogy micsoda felháborító ítélet, hogy nem tartja be a nemzetközi főképviselő határozatait, mert emiatt ítélték el, hanem azt mondta, hogy nagyon helyes ez az ítélet, ez így rendben van. Úgyhogy az Egyesült Államok egyelőre, lehet, hogy Trump még nem jutott el az ezernyi más dolga mellett Boszniáig.
Keresi a térképen, hol van Bosznia.
Ezért még a többiek azt csinálják, amit eddig kellett, lehet, hogy holnap után megváltoztatja, de egyelőre azt mondták, hogy az van, amit a bíróság mondott, és nem az, amit Orbán barátja.
Berec Anna, Magasházi Monika és Bolgár György, velük beszéljük meg a hét eseményeit, Dési János vagyok. Pride, ugye ez az új, sokak szerint gumicsont, mások meg azt mondják, hogyha a polgári szabadságjogokból bármilyen témában engedünk, akkor mindenben engedünk, és lehet, hogy a Pride-ra céloznak, de például a Tisza nagygyűléseit akarják eltalálni vele. Még a hét elején, akivel beszéltem, szakértő mind azt mondta, hogy hát a jogszabályok szerint nem lehet nem lehet ezt betiltani, vagy megakadályozni, de hát úgy tűnik, hogy jogszabályt hozni az 0-20.
Hát már be is gyújtott a Novák előtt.
Tegnap, igen.
Úgyhogy akár egy éjszaka után megszavazhatják, nem probléma.
De nem volt bonyolult, mert azt az egy mondatot kellett az alaptörvényből kikopizni, és hogy azzal kell majd módosítani a gyülekezési törvényt, tehát ez se volt egy nagy észmunka, amit végrehajtottak. Egyébként
hát aztán nem is arról híres a Novák előtt.
Előkerültek ugyan így a szekrényből, hogy a például Dajs Tamás is 2001-ben ott áll a Civil Szigeten a meleg sátor mellett, akkor, hogy ugye az Orbán is mondta, hogy itt a meleg jogokat, azt meg kell írni, 2014 talán 14, valami 15, ilyesmi, 15, igen, ilyen 14-15.
Évvel ezelőtt, amit bejátszott a Hatházi, nem?
Igen, igen, igen.
Igen, a parlamentben.
De hát ez beleillik abba, emlékezetek vissza, ami már elindult ugye a 2022-es választások előtt, amikor jött ez a népszavazási kérdések a választással együtt, ugye akkor jött be ez az egész nem átalakító, meg az óvodásokat átműtjük, meg én nem tudom micsoda, nekem ez egyértelműen abba a flóba illik bele, hogy akkor itt ezt a témát újra elő kell venni, mert ez akkor ugyan a civil szervezetek érvénytelen státuszra kihozták azt a népszavazást, de ott azért ezt még lehet ütni, ezt a gender témát, és hát én tudomásom szerint itt a környező országokat, ha körbenézünk, tehát igazából Oroszországban van kvázi betiltva, azt hiszem 100 évre, meg Grúziába, tehát gyakorlatilag ilyen, ez egy példátlan lenne, mondjuk azt idéző, civilizáltabb társadalmakban ilyen nincs, hogy betiltanak egy ilyen rendezvényt. Hát amellett meg ugye mondják, hogy a gyermekek védelmében, meg a gyerekvédelem, meg úristen, tehát ezt még nekem soha senki nem tudta megmagyarázni, hogy könyörgöm, mitől kell megvédeni egy gyereket, és hát szerintem én voltam Pride-on a felvonás, tehát ott családok mentek gyerekekkel együtt, és az senkinek semmi de problémája nem lett. 29 alkalommal eddig, 1993-ban volt, tudomásom szerint az első Pride, tehát 29 alkalommal mindenki szépen elment, levonult, és nem tudom, nem kezelnek tömegével gyerekeket a pszichológusok, hogy úristen, most mi lett.
Legalábbis velük. Emiatt nem.
Emiatt sajnos nem, más igen, más, az más, igen.
Igen.
Tehát ez egy teljes, nyilván ez is egyértelmű, hogy szavazatszerzés, igen, vagy megtartás, tehát ez arról szól, illetve hát nyilván a mi hazánknak az igényeit ezzel a készpénz témával együtt látszik, hogy ezt így párhuzamosan futtatják, ezt a két témát, és hát mondta Orbán Viktor is, hogy ezen a csodálatos évértéken, hogy most a Trump ugye nyert, szerintem ez már így a fiókban volt ez az egész, tehát ki kellett venni, és most el lehet indítani.
Én is azt hiszem, hogy annak, hogy a gyerekekre hogyan hat, ez nem különösebben érdekli őket, hanem abból indulnak ki, hogy nyilván van a társadalomnak egy viszonylag jelentős homofób része, akit lehet ezzel úszítani, ráadásul állandóan ellenséget kell képezni, hát most szórakozzanak ezzel a népek, ott van nektek egy kis ellenség, mert amúgy van egy felvonulás, aki akar elmegy, aki nem akar nem megy el, aki megnézi, akit érdekel megnézi, aki nem akarja nem nézi meg, aztán mehetünk tovább. Nyilván itt ilyen racionális magyarázatokat próbálunk keresni, akkor nincsenek ilyenek. Nem, szavazatszerzés, ez is olyan, mint a beleírni az alkotmányba, hogy készpénz. Hát bármi megtiltott, hogy készpénzt használt, készpénzt akarsz használni, használj készpénzt, ha neked az jó.
De miért? Azt például beleírni az alkotmányba, hogy az ember az férfi vagy nő. Nincs más lehetőség. Alkotmányba.
Hát de bele lehet azt is írni, szerintem, hogy a föld lapos.
Azt is lehet.
Négy nagy elefánt.
Ezen az alapon azt is lehet. Mert ebbe az alkotmányba, vagy alaptörvénybe bárki, bármikor, bármit beleírhat.
Hát feltéve, hogyha
hát a Fidesz többséghez tartozik. Biztos, hogy megszavazza.
Te nem írod bele akármit, a Fidesz többség, ja,
én
az
nem.
Beleírhat.
Igen,
hát ha Bátor 133-ban vagy 52-dik, akkor beleírhat, vagy megnyomhatod a gombot.
Semmilyen Zsolt, vagy Novák előtt, de most már Torocka is akár beleírhatja, hogy Pride nem létezik.
Én abba bízom egy picit egyébként, hogy ez a... Ha ez tényleg így végigmegy, és most ugye be van nyújtva a törvényjavaslat, majd nyomnak egy gombot, valószínűleg átmegy,
persze,
akkor ez talán szülhet még talán meg se kell várni azt a június vége talán az időpontja, tehát mert ez nagy szervezés alatt van, meg ugye a főpolgármester.
A Pride.
Úr, igen, a Pride, tehát ott is mennek már az egyeztetések, hogy az egész, arra szeretnék csak kiugani, ez az egész kifut arra, hogy ebből lehet egy nagy ellenzéki valamilyen megmozdulás, mert hát azért a Pride-on azért a szervezők bevallása szerint 30-35 ezer ember ott szokott lenni, tehát itt szerintem van egy olyan bázis, ami kvázi idézőben készen van, tehát 35 ezer embert meg lehetne fogni, csak ugye én azt a problémát látom, hogy egyszerűen a politikai pártok az ellenzék oldaláról nem mernek odaállni emellé, a kérdés mellé. Senki. Ugye van egy sokszínű Magyarországért nevű képviselői csoport, amiben benne van a gyakorlatilag a Tiszán kívül többiek, de így ők sem külön, tehát nem mondta senki se a DK, se az MSZP, vagy ilyen elhalt Facebook kis posztok nyilván megjelentek, de határozottan így, én nem hallottam senkitől, hogy így kiállna emellé, a Tiszától pláne nem, tehát az már nagyon régóta piszkálják a Magyar Pétert, hogy mondjon már ezekre a kérdésekre át vagy bét. Most az, hogy ő úgy gondolja, hogy mindenki úgy él, ahogy tehát ez kicsit ilyen mismásolós válaszokat ad folyamatosan. Ez szerintem nem jó. Most az egy másik kérdés megint, hogy itt összeakadhat a civil szféra meg a politika, mert ugye állandóan minden tüntetés arról szól, hogy a politikát ne engedjük oda, de hát így meg nagyon nehezen fog ebből valami kialakulni, viszont szerintem itt lehetne egy olyan lehetőség, hogy ebből meg lehetne fogni újra egy nagyobb tüntetést a nyár folyamán.
Szerintem az ellenzéki pártok ideértve a Tiszát, vagy a Tisza vezetőt, és azért nem beszélnek erről, mert arról azt satszolják, hogy akár az Ukrajna melletti kiállás, akár az ilyen témák melletti kiállás több szavazatot visz, mint
hoz. Nyilván persze.
És megvan, tehát, hogy a közönség, ezt nem a pártok hibájának gondolom, vagy, hanem inkább a közönség egy részének mindenképpen.
És valószínűleg igazuk is lenne.
Abszolút igaz. Az egészet valószínűleg azért találta ki Orbán, hogy csapdába csalja megint Magyar Péter, igen. Nem csak az adóemelésekkel, na ígérj többet, te hülye.
Igen.
Ugye, bár ígérni lehet, de azért ezen a területen, amit Orbán előterjesztett, nehéz többet ígérni. De ez a másik, hogy na, most akkor mit szólsz? Ugye gyülekezési szabadságot fogjuk korlátozni. Végül is a szólásszabadság, a szabad megnyilvánulás határait toljuk szűkebbre. Most akkor te demokrata, mit szólsz ehhez? Megvéded őket? Mert ha megvéded, akkor olyan vagy, mint a többiek. Akkor ahhoz a nyomorult, megvetendő kisebbséghez tartozol. Meg mondjuk akkor még a Gyurcsány is odaáll melléd, és akkor kész az ellenzéki összefogás. Gyurcsány, Magyar és a többiek, és kész. Tálcán nyújtaná oda a Fidesz propagandának a következő háromnegyed évre, vagy egy évre. Kérem szépen, ez van, úgyhogy nem hiszek nagy közös ellenzéki demonstrációban, mert ez politikai szempontból
öngyilkosság.
Igen, politikai szempontból öngyilkosság. A maximum, ameddig valószínűleg el tud menni Magyar Péter, hogy a gyülekezési szabadság mindenkit megillet, és nem szabad korlátozni, mert az az állam már nem demokratikus.
És teljesen mindenki
az egy
milyen
diktatúra.
Okból
igen,
próbálná
az
korlátozni.
Igen.
Igen.
Szerintem ez is bizonyos szempontból a szólás szabadságához tartozik, bár beszéltünk a kirúgásokról is, hát most érteni fogjátok, hogy hogy értem, hogy ez a kedvencem, hogy néhány hete vagy hónapja a Partizánban egy műemlékvédelmi szakember beszélt arról, hogy mit művelnek Magyarországon műemlékvédelem címén. Kirúgták, hát ez bevett gyakorlat, bármit mondasz, kirúgnak. Most kirúgták, mint kiderült, a szobatársát. Tehát és tulajdonképpen elég jól jártak, hiszen az egész családját kirúghatták volna, lehet, hogy először került, megcsonkíthatták volna, száműzhették volna Szibériába, tehát tulajdonképpen, hogy egy szobatárs kirúgás...
Vagy akár lövethettek volna
is. Hát közéjük is lövethettek volna, de látod, hogy nem csak kirúgták. Szóval, hogy a pitiánerségnek és a rossz indulatnak és a...
gonoszságnak, aljasságnak nincs határa.
És hogy ennyire nem érdekesnek számítanak a jogok, mert hogy hát azért az mégse egy ok, hogy valaki, azt se lehet kirúgni, aki ilyet mond szerintem, de az meg pláne nem, akinek annyi a bűne, hogy egy szobába laktok, egy szobába dolgoztok.
Igen. Ráadásul én úgy tudom, hogy minden ilyen minősítése kitűnő volt, tehát a visszaigazolta, hogy jó dolgozik, nincs probléma, mert talán a Helsinki Bizottság foglalkozik most az ügyel, és ők kezdték előtt védeni, és hát kezdték felgöngyölíteni, hogy hát egyszerűen nincs olyan ok, nem lehet olyan okot mutatni, vagy rámondani, hogy na, ezért rúgtunk ki, mert rosszul végzed a munkádat. Tehát ez annyira egyértelmű, hogy...
De szóba se került, hát szerintem ez a, hogy mondják ezt a rejtőnél, a statuálás vég, vagy a tanúban, statuálás véget van, nem azért, mert rossz. Annál jobb kirúgni, hogy jól dolgozott, mert akkor rosszul azért kirúgjuk, de ha jól dolgozott, akkor mi jobban látszik, hogy a statuálás véget van.
Na de most itt van a jó példa, Donald Trump, aki Elon Musk-kal a világ leggazdagabb és egyik legokosabb emberével karöltve, lényegében nem megtizedelni, megfelezni akarja az amerikai közalkalmazottak, közigazgatásban dolgozók számát. Ugye a legutóbbi ötlete az volt, hogy mindenkinek küldtek egy e-mailt, számoljon be arról, hogy az előző héten mit csinált.
Megismétlik most újra.
Igen, igen, és amikor Trumpot szembesítették ezzel, hogy hát ez nem, hát ez egy nagy, ez egy zseniális ötlet, mondta Trump, mert ha nem válaszol az illető, akkor lehet, hogy nem is létezik. Ha nem is létezik, akkor meg is lehet szüntetni az állását. Valahogy így, mondjuk félig, mondta szó szerint Trump, valahogy így, mondjuk félig megszüntetni az állását. Nem tudják, hogy mit csinálnak, csak azt, hogy láncfűrésszel esnek neki a nyilván túlnőtt amerikai bürokráciának, tehát annak is neki lehet esni kétségtelenül, de nem így. De ha ők így esnek neki, hát akkor miért ne lehetne kirúgni azt, aki lehet, hogy megkérdezték tőle, mit csináltál a múlt héten ott a minisztériumban, néztem a kirúgott munkatársam vagy kollégám hűlt helyét, ja, akkor szevasz, te is mehetsz.
De hát az milyen például, ugye, hogy Elon Musk a nagy tanácsadó, vagy mit tudom én, micsoda minőségben van ott, most mert nem kormánytag.
Nem a kormánytag, de már részt vett a kormányülésnek.
De mindenképpen ugye csökkenteni kell a költségeket. Az elektromos autókat töltő bázisokat most le akarják
rombolni,
az állami hivataloknál, le akarják rombolni, hogy ezzel költséget csökkentsenek. Ez az egész mindenség, hogy ezeket lerombolják, kerül $1 milliárd. Szóval mit akarnak ezek ott?
De én nem is értem, az Elon Musk a Teslának az atya, tehát nekem ez se jön össze, hogy ezt ő hogy
szerintem már ők se tudják, hogy mit csinálnak.
Igen.
Hát ők se tudják.
Lehet, hogy 1 milliárdért le fogják bontani, és a Muskkal 10 milliárdot, hogy építsen
újra. Igen. Ezt el tudom képzelni. Ezt el.
De azt mondták, hogy nincs légiforgalmi irányító a reptereken Amerikában, ott könyörögnek a nyugdíjasoknak, hogy jöjjenek
és
már vissza, mert elküldtek egy csomó embert, és nincsen, úgyhogy iszonyú, teljes káosz.
Most majdnem azt mondom, hogy jó látni, hogy a hülyeség egyetemleges, és nem áll meg a határnál, de tulajdonképpen
nem jó mert látni. Egyébként így igaz, de nem jó látni.
De legalább eddig a nyugati világban az intézmények, a demokratikus intézmények, a hülyeségnek, ami mindig volt, lesz, valamilyen határt tudtak szabni, hogy mindig lelassítottak, mert bürokrácia van, meg felesleges
közbeiktatás.
De legalább a hülyeségnek, az önkénynek, az erőszaknak gátat tudtak venni. Most ezt akarják lerombolni.
Igen, erőből nyomják.
Bár a bíróságok azért még szépen ellenállnak. 3 percünk maradt. Ez a másik kedvencem, még a legádázabb ellenségeim sem vádolhatnak azzal, hogy én a kocsmák, különösen a kis kocsmák ellensége lennék, mert nem, hanem sőt. De azért egy picit azon elgondolkodtam, hogy valóban a legégetőbb feladat-e 1 milliárd forintot, nem olyan nagyon sok pénz az bedobni azért, hogy 3 millió forintonként a kis települési kocsmákat, amik közül tényleg rengeteg megszűnt, megsegítsék.
És tényleg azért, mert az tulajdonképpen a falu lelke volt. Mindig is a falu lelke volt a kocsma. De
hát, hogyha ezt én plébános lennék, de a faluban szomorú lennék.
Hidd el, még a plébános is járt a kocsmába. De azért, mert ott találkozott az emberekkel. Olyanokkal is, akik a templomban nem mentek
el.
Na mindegy. De a lényeg az, amit az első beszélgetésben említettünk. Itt minden a választásról szól. A vidék az a Fidesznek a bázisa, a választási bázisa. Ez a vidékre vonatkozik, mert ugye a éttermek, kocsmák, izék, kafézók, stb. Azok a városokban rendben vannak. De a kis kocsmák, akik a Covid miatt, meg rengeteg minden miatt tönkre mentek, már az élelmiszer üzlet is bezárt, de a kocsma...
Bezeghangos.
Tessék?
Bezeghangos.
Bezeghangos, de ott azért, mert ott a választó réteg. Semmi másról nincs szó.
Igen, egyébként a kocsmából a választó réteg egy jó része az alkoholt áruló dohányboltokhoz szorult át, mert ugye az a bevétel...
De drágább az alkohol a dohányboltokba,
de kikeres
mint a kocsmában.
Jó, ezt értem, de kikeres rajta.
Hát ez most jó kérdés.
Nem is sejten. És az ellenkezőjük és házárral végződik.
A jó ég tudja, a dohányboltokon.
A dohányboltokon.
Igen.
Hát a jó barát, de engem ebben az egészben csak egy dolog lep meg. 1 milliárd forint.
Apró pénz.
Hát ha ebben látnak politikai szanszot, akkor erre 10, 20, 50, 100 milliárdot kellene költeni, nem csak 300 helyen, így van, hanem
az stadion mellé.
Ne ígyunk előre a kocsma bőrére. Mondanám azt. Köszönöm szépen a hét eseményeit, beszéltük meg Berec Annával, Magasházi Monikával és Bolgár Györggyel. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Csernyánszky Judit, Kárpáti János, Laj Viktória, Horváth Ádám, Lantos Dániel és a szerkesztő Józsa Márta, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.